Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Rihárd vendégünk ma este, G. Fodor Gábor, politológus, a Százalék Alapítvány igazgatója és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ugye témánk nyilván a köztársasági elnök urmai beszéde volt. Meglepetés volt az önök számára a Schmidt-Pál mai beszéde, illetve lépése?
Én azt gondolom, hogy mindenki számára bizonyos értelemben meglepetés volt, hiszen az elmúlt napokban azért nem ilyen üzeneteket fogalmazott meg a köztársasági elnök, hanem inkább a beszédének az első 90%-át hangsúlyozta, és pedig azt, hogy mármint a korábbi nyilatkozataiban, hogy megsértették a becsületét, ki akar állni, be akarja bizonyítani. Ez a mostani beszédben is megvolt, tehát ilyen értelemben újat nem hozott a beszéd, csak épp a vége volt egy egészen más kifutás. Sokan várták ezt a bejelentést, azok számára is viszont azt gondolom, hogy meglepetés volt, legalábbis a parlamenti arénában nagyon látványos volt a dolog, hogy bizonyos politikusok nem tudták átírni hirtelen a beszédüket, és nem tudtak a helyzettel mit kezdeni, különösen ellenzéki oldalról, akik tehát várták a bekövetkezést. Azt gondolom, hogy a Fideszről egészen más képet alkottak ezek az ellenzéki pártok, nem is számoltak azzal, hogy bekövetkezhet ez az esemény, és a saját Fideszről alkotott képük bukott meg akkor, amikor bekövetkezett, és mivel erre nem számítottak, teljesen felkészületlenek voltak.
G. Fodor Gábor?
Ha azt kérdezem, hogy mi történt ma, akkor én azt mondanám, hogy korábban ironizáltak azzal a kifejezéssel, hogy Schmidt-Pál az emberek embere. És azt gondolom, hogy a beszéd utolsó 10%-ában, az utolsó 2 percben vált ma a köztársasági elnök úr igazából az emberek emberévé, amikor egy tökéletes ember elesik, és megpróbál felállni. Tehát tulajdonképpen ez egy politikai beszéd volt, egy drámai beszéd, amiben eljutott egy közméltóság képviselője az emberi esendőség gondolatáig, és megértette egy morális döntésnek a tényét. És azt gondolom, hogy igazából a mai beszédnek ez az igazi jelentősége. A politikai jelentősége viszont sokkal súlyosabb, és nem csupán a morál, vagy az emberi esendőség nyelvén fogalmazható meg. Egyetértek azzal a helyzetértékeléssel, hogy tulajdonképpen a baloldalnak az volt a stratégiája, hogy saját előfeltevéseiből indult ki. Talán meg lehet kockáztatni azt a kijelentést, hogy azt várták, hogy a Fidesz majd hozzáköti magát Schmidt-Pálhoz, tehát Schmidt-Pál maradni fog, és ezért ez magyarázza a következmények nélküli ország, a jobboldal morális válsága és hasonló helyzetértékeléseket. És kiderült, hogy nem következmények nélküli ország, a jobboldal morálisan sokkal jobb állapotban van, mint a baloldal. Ha összevetjük a 2006-os eseményekkel, a D-209-es ügyel, vagy Horn Gyula naís típusú kijelentésével. És nagyon rövid időn belül egy döntési helyzet, ami szerintem elsősorban morális döntési helyzet, úgy ért véget, hogy a jobboldal ellen fordított baloldali vádak tulajdonképpen a jobboldal morális tőkéjét erősítették.
Hogyha most nem csak konkrétan a beszédre koncentrálunk, ugye ön azt mondta, azt a kérdést tette fel, hogy mi történt, akkor ha most politikai értelemben nézzük, akkor tulajdonképpen mi történt a parlamentben? Láz Ágoston Sámuel?
Hát lemondott a köztársasági elnök, mi más történt, és utána mindenki meglepődött ezen, legalábbis, ahogy ezt előbb is mondtam, azok, akik követelték, hogy ez következzen be, láthatóan nem számoltak avval, hogy ez bekövetkezhet, és utána, ahogy ez lenni szokott, rendkívüli helyzetben, rendkívüli megoldások, ugye felfüggesztették az országgyűlés ülését, házbizottság, helyzetkezelés, de azt gondolom, hogy rendkívüli helyzeten sikerült úrrá lenni, tehát nem okozott ez természetesen válságot. Láthatóan ennek is szabályozott útja van, hogy hogyan tud lemondani a köztársasági elnök. Ezt most jogiasítani kellett utána, hogy az országgyűlés ezt el is fogadja. És azt gondolom, hogy a kormány többsége a parlamentnek abban volt érdekelt, hogyha ez a döntés megszületett, akkor ezt gyorsan le lehessen papírozni, tehát ne húzódjon úgy el az egész eljárás, ahogy ezt mondjuk a jog amúgy lehetővé tenné, mérlegelésre lehetőséget biztosít a jogi eljárás, ehelyett egy gyors megoldást szorgalmazott a kormánytöbbség, ezért lett már ma a mai ülésnapon elfogadva, és tudomásul véve a döntés a köztársasági elnök úrnak.
Géphodor Gábor?
Azt gondolom, amit korábban is mondtam, amikor még nem erről a tényről beszélhetünk, hogy a dolgok a helyükön vannak. Tehát mindenki azt teszi, ami egy jogállamban, egy demokratikus jogállamban tulajdonképpen az ő szerepe és feladata. A miniszterelnök úr mit tett, azt mondta, hogy a alkotmányos alapon áll, és a köztársasági elnök személyes érthetetlen, vagyis az ő döntésétől függ, hogy mi lesz a helyzet megoldása. Mit látunk? Azt láttuk, hogy a nyilvánosság működik. Van ereje, mérvadó jobboldali körök, személyiségek is hangot adtak morális felháborodásoknak. Mit láttunk az ellenzék oldaláról? Azt láttuk, hogy ez a morális felháborodás politikai eszközé válik. Tulajdonképpen ez egy jól felépített karaktergyilkosság volt, amit a köztársasági elnöke úr ellen elkövettek, és mint karaktergyilkosság működött is. És azt láttuk, hogy ahogy a dolgoknak helye van, a parlamentben a köztársasági elnök autonóm módon meghozott nem csupán egy morális, hanem immáron egy politikai döntést, amire rövid időn belül nyilván meg fog születni a maga rendje szerint a politikai megoldás is. És ha csak egy rövid összehasonlítást enged, hogy mennyire jó állapotban van szerintem a magyar demokrácia szemben például a baloldali vádakkal, ha összevetjük ezt a Németországban történtekkel, ahol milyen hosszú ideig húzódott el a hasonló eset megoldása. Ez egy negatív kontraszt lehet. Tehát nálunk gyorsan, szinte egy héttel ezelőtt még nem is volt a vulkanikusságnak egy ilyen erős intenzitása. Nem volt ebben az értelemben Schmidt ügy. És ma már arról beszélünk, hogy a Schmidt ügy tulajdonképpen politikai értelemben megoldódott. Ezzel szemben Németországban több mint fél évig tartott, és ami a párhuzamot mutatja, és ez nagyon fontos, mert ennek volt egy olyan vetülete is, a baloldal természetesen politikai racionalitásánál fogva megpróbálta a morális válság tézisét az egész jobboldalra, a miniszterelnökre is kiterjeszteni, hogy hasonlóan Angela Merkelhez Orbán Viktor nem szólalt meg tulajdonképpen ebben az ügyben. Amit elmondott, az azt jelenti, hogy az ügy megoldása a köztársasági elnök feladata. Tehát úgy gondolom, hogyha azt kérdez, hogy mi történt politikailag, hogy a dolgok helyükön vannak, és arról szól ez a történet, hogy jó állapotban van a magyar demokrácia és jogállam, jobb állapotban, mint 2006-ban például.
Mi történik most, akár ezekben az órákban, illetve a következő napokban, milyen forgatókönyveket látnak önök most valószínűleg, tehát mi az, ami most a következő hetekben, napokban történni fog a Lázár Kossuth-Sámuel?
Ezt tisztázni kell, hogy kinek mi az érdeke és a lehetősége. A cselekvő oldalon azért még továbbra is a kormány többség van, a kétharmados kormány többség, hiszen tudjuk, hogy első fordulóban, ha a kétharmaddal meg lehet választani egy köztársasági elnököt, azaz, hogyha a kormány oldalon belül kialakul egy egységes álláspont, akkor sikerül gyorsan új államfőt választani. Míg az ellenzéki oldalon nincsenek vétóopcióik, nem tudják az ellenzéki képviselők még összefogva egyfajta technikai koalícióban sem megakadályozni azt, hogy a jobb oldal által jelölt ember legyen az új államfő. Ezek tehát a lehetőségek, ez az elmúlt másfél-két évet is jellemezte a politikába, hogy azért is alakult ki számos konfliktus, és azért nem köttetett kompromisszum, mert igazából nem volt beleszólási lehetősége, képessége az ellenzéknek. A szándékok, érdekek micsodák? Azt gondolom, hogy a Fidesz abban érdekelt, hogy gyorsan legyen kezelve ez a válsághelyzet, tehát megint csak ne tartsák be azokat a jogáltal nyújtott lehetőségeket, egész konkrétan 30 napot az államfő pótlására, amit az alaptörvény lehetővé tesz, hanem ez egy sokkal gyorsabban megoldott válsághelyzet legyen. Az ellenzék pedig abban érdekelt, hogy akármennyi idő is van erre, egyfajta casting történjen, mint azt láttuk Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon váltása kapcsán. Ezért ők most nagyon sok névvel fognak előállni, nagyon sok találgatás lesz megfogalmazva, mindaddig, amíg nincs egy komoly esélyekkel rendelkező, azaz a kormánypártok által támogatott jelölt, addig ők a helyzet elbizonytalanításában érdekeltek, mert politikailag ez az érdekük, és minden valószínűség szerint ezt is fogják tenni. Olyan jelöltekkel előállva, akik akár még a kormány oldal egységét is képesek lennének megbontani, tehát ami mondjuk az egyik fele számára elfogadható, a másik számára nem. Vagy ami a kormány olyan jelöltre gondolok, aki mondjuk a kormányfőhöz nem kötődik olyan szorosan.
Géfodor Gábor?
Azt gondolom, hogy a mai bejelentéssel, vagy a mai politikai beszéddel, és hangsúlyoztam a politikai szót, tulajdonképpen fordult az érme. Eddig, ha jól értem az események menetét, akkor talán arról szólt ez az egész folyamat, hogy mennyire erős a baloldal, és hogy képes-e valamilyen értelemben alternatívát megfogalmazni a jobb oldallal szemben. Egy olyan fronton indítva támadást a jobb oldallal szemben, ami talán a legnagyobb versenyelőnye volt ennek a politikai közösségnek, a morális hitelesség. És ma úgy fordult meg ez az érme, hogy szerintem az elkövetkezendő napok, és ez a mai nap is elsősorban a jobboldali politikai közösség morális tartásáról szól, nem pedig a baloldal politikai erejéről. Tehát úgy érzem, hogy a kérdések, a politikai kérdések fókusza pozitív értelemben áthelyeződött a jobboldalra. És ha már a jelölt kérdéséről volt szó, én azt gondolom, hogy mit jelent köztársasági elnöknek lenni. Azt jelenti, amiről az intézmény megnevezése is szól, méltóság. Hogyan lehet helyreállítani egy intézmény méltóságát? Tiszteletet kell iránta kifejezni. És azt gondolom, lehet, hogy meredek állításnak tűnik, de például a miniszterelnök úr önkorlátozó magatartása, amit sokan a szemére olvastak, a baloldal képviselői, főleg Mesterházi Gyurcsány, hogy hát oldja már meg a helyzetet. Ez például egy közintézmény méltósága iránti tiszteletről is szól, és ilyen értelemben példamutatás.
És ez nem új a miniszterelnöktől, Sólyom Lászlóval szemben is hasonló tiszteletet nyilvánított, amikor például azt mondta, hogy addig nem lenne illendő és tiszteletre méltó megnevezni bárkit a miniszterjelöltjei közül, amíg nem nevezi meg őt Sólyom László miniszterelnöknek. Tehát ez az intézménnyel szembeni tisztelet, ez szerintem jellemezte mindig is a Fideszt.
És én azt gondolom, hogy a méltóság kérdése nem csupán önmagunkban van. Mert ha jól értem a jobboldali antropológiát, hogy mit gondolnak általában a konzervatívok az emberről, azt gondolják, hogy az ember nem tökéletes. Tehát, hogy maradjak a képemnél, képes elesni. Az a kérdés, hogy van-e erőnk felelni. Nem az elesés a probléma, mert az ember esendő lény, hanem az a kérdés, hogy mit gondolunk a méltóságról, és a méltóság forrása nem önmagunkban van, hanem hogy hogyan viszonyulunk másokhoz, és hozzánk hogyan viszonyulnak. Ha lehet egy ilyen kijelentést megengedni, a méltóság tulajdonképpen az emberek közötti, vagy intézmények közötti térben keletkezik. Én azt gondolom, hogy a baloldal támadása azért is mutat önmagán túl, mert nem csupán Schmidt Pál, mint magánember volt ennek a támadásnak a tárgya, hanem az intézmények közötti viszonyok, a méltóság lehetőségének a lerombolása is, és tulajdonképpen egy alkotmányos válságot is idézett volna elő, hogyha például a miniszterelnök engedelmeskedik az ellenzék felszólításának, és akár informális úton kísérletet tesz a probléma megoldására.
Szerintem azt mi nem tudjuk, hogy informális úton mi történt miniszterelnök és államfő között, és ez nem is lehet tárgya az elemzésnek, hiszen mi csak nyilvános adatokból tudunk dolgozni. Biztosan beszéltek egymással, erről szóló hírek azért voltak, de egyetértek mélyen Gáborral, hogy az a fajta visszafogottság ebben a helyzetben, az lehet, hogy politikailag nem racionális, hiszen nagyon követelték, meg szerették volna sokan tudni, hogy Orbán Viktor hogyan gondolkodik, de egy felelős állami vezetőnek a visszafogottsága, az intézmények közötti, nem tudom én, tisztelettávolságtartás és beleszólási önkontrollnak a kifejezése.
Ha kitérhetek erre még egy pillanatra, hogy az informális politikai jelentősége, tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem tehette volna meg, vagy megtehette volna, hanem arról beszéltek, hogy azért, mert pénteken például nem dőlt el a történet, ez a gyengeség bizonyítéka. Én meg amellett próbálok meg érveket felhozni, hogy az önkorlátozás erő. Tehát az erő, és ez a fajta erő tulajdonképpen politikai haszonnal is járt, mert az ügy rendeződött. Ez olyan, mint a hétköznapi életben, amikor vannak olyan heteink, hogy őrültek hete van. Semmi nem jön össze, zavarosak a napjaink, nem találjuk a kiutat, de ezek rendeződnek. Azt gondolom, hogy a magyar politikai élet ilyen őrültek hetét él most át, de a dolgok vissza fognak kerülni a megszokott medrükbe.
Ugye Mrázák Uston Sámúl az imént azt mondta, hogy a kormány oldalnak nyilván az az érdeke, hogy minél gyorsabban megtalálja az utódot. Az ellenzéki oldalon milyen forgatókönyvek, vagy milyen lépések lehetségesek önök szerint?
Hát én szerintem ott az arzenát nagyjából már megismertük. Egyrészt, ahogy ezt korábban mondtam, személyi alternatívák felvázolása, ami a bizonytalanságot, a rendkívüli helyzetet, a rendkívüli helyzet megoldatlanságát hivatott kifejezni. Emlékezzünk vissza tényleg 2009 tavaszára, amikor Gyurcsány Ferencnek kellett hirtelen utódot találni. Azt gondolom, hogy akkor a szocialista párt például nagyon sokat veszített a természetes társadalmi támogatottságából, a kormány képességéből, hogy nem volt képes, nem tudom már én pontosan, de 2 hétig megnevezni nagyjából a megfelelő Gyurcsány utódot. Ez lenne az ellenzék érdeke most is, de én azt gondolom, hogy ennél azért gyorsabban fognak zajlani az események. A másik érdeke az ellenzéknek pedig az egész megválasztási procedúrának a megkérdőjelezése. ugye ők már régóta építgetik azt az üzenetet, hogy itt nem demokratikusan történnének a dolgok az országban, és az a megválasztása a köztársasági elnöknek, meg számos törvény elfogadása is egyoldalúan a kormány akaratának a kifejezése lenne. Ebben a helyzetben, ha megint egy olyan köztársasági elnök jelölt van, akit csak a kormány oldal támogat, akkor ez alkalmas arra, hogy ezt az üzenetet újra megfogalmazzák, és ezért biztosan az megválasztás mikéntjét, a jelölési procedúrát is bírálni fogják. Már ismerjük azt az üzenetet, hogy közvetlenül kellene választani a köztársasági elnököt. Nem jó az, hogyha csak a kormány oldal beszél, és így tovább, és így tovább. Én nekem erős kételjeim vannak, bár lehet, hogy ez egy óra múlva már szerte oszlik az ötpárti egyeztetés sikerét illetően is. Szerintem az ellenzék nem érdekelt abban, hogy ötpárti megállapodás szülessen az új köztársasági elnök személyét illetően, és ez személytől független kérdés, mert biztosan volna olyan személyiség, akit mind az ötpárt el tudna fogadni, de ha sikerülne egy ötpárti megállapodást kötni, akkor pont azzal az üzenettel, amire előbb utaltam, és pedig a egyoldalú akarat érvényesítést folytat a Fidesz, ez kapna egy világos cáfolatot, azaz nem számítok arra, hogy megegyeznének ma este a pártok.
Géphozor Gábor?
Lehet, hogy első pillanatra ilyen nem várt helyzetértékelést adok, de tartom magam ahhoz a megállapításomhoz, hogy az ellenzék versenyhátrányba került egy értelmezési küzdelemben, ugyanis az, hogy mi az ellenzék stratégiája, ez nem ma kezdődött, hanem ez egy hosszan felépített mese, vagy történet, ami arról szól, hogy Magyarországon, amikor a jobb oldal kormányoz, akkor nincsen demokrácia, visszaélnek a demokratikus intézmények autonómiájával, egyáltalán a jobb oldal morális krízisben van, politikai kontroll alatt tartja a nyilvánosságot, és ez az eset ennek az antitézise, arról szól, hogy ez nem így van. És ráadásul még élesebbé teszi a kontrasztot a baloldal saját történeteivel, ami Horn Gyuláról, Medgyessy Péterről, Gyurcsány Ferencről szól, és ami valójában a következmények nélküli ország tézisét igazolja. Azt gondolom, egyetértve Ágostonnal, hogy az ellenzéknek az az érdeke, hogy most mindent eszközként használjon fel a folyamat lassítására, a gátlására, a megakadályozására. És ha lehet még egy pillanat erejéig visszatérni az események értelmezésére, azt gondolom, hogy ugyanígy a morális felháborodás is eszköz volt a baloldal kezében. De én viszont azt gondolom, hogy a morális felháborodásról, hogy az akkor hiteles, hogyha őszinte. Ha az önmagába vett cél, nem pedig eszköz. Mert ha önmagába vett cél lenne, akkor például rákérdeztek volna, csúnyán fogok fogalmazni, de a kontextusokra, a kor kontextuális gyakorlatára, hogy hogyan születtek a doktorik. Vajon Schmidt-Pál esete egy unikális esete, vagy pedig ez egy kontextuális gyakorlat csúnyán fogalmazva, tehát hogy itt egy kulturális kóddal állunk szemben, és egy jellegzetessége mondjuk a posztkommunista Magyarországnak, ami akkor a tudományvilágában történt. Ezek a morális felháborodások nem tették fel ezt a kérdést, illetve elvétve néhány értelmiségi feltette, mert nem politikai motivumok által gondolkodott. De a cél világos volt, a cél az volt, hogy itt egy jól felépített politikai karaktergyilkosság történjen, aminek az eszköze a morális felháborodás. És azt gondolom, hogy a cél nem is elsősorban Schmidt-Pál személye volt, hanem az egész jobboldali politikai rendszer és közösség megingatása, morális válságba sodrása és tulajdonképpen hát a politikai vereség felé terelése. Ez volt a kérdés politikai tétje megítélésem szerint.
Ne felejtsük el, hogy 2006 után egy morális válságba a magyar baloldal került, vagy hitelességi válságba, bárhogy is hívjuk, ami hosszan áthúzódott 2009-ig, amíg Gyurcsány Ferenc valóban megbukott, és az alatt a két és fél év alatt rengeteg magyarázatot találtak ki arra, hogy miért jó az a baloldalon, hogy miért jó az, hogyha Gyurcsány Ferenc megőrzi a hivatalát, miért volt nagyszerű tett az összödi beszéd, és miért szakítás ez igazából a Kádár rendszer maradékával, és így tovább, és így tovább. Ez a morális válság, ami akkor kialakult a baloldalon, mind a mai napig meghatározó. Szerintem ebből a szempontból nagyon érdekes volt Mesterházi Attilának a hétvégi kongresszusi beszéde, aki nem túl bátran, de kísérletet tett a múlttal való szakításra. Azt gondolom, hogy nem sikerült neki abban az értelemben, hogy végleg megbocsátanák a választók, potenciális szavazók, szavazói a szocialista pártnak az elmúlt 8 évet, de legalább kísérletet tett rá. És ebben a Schmidt ügyben azt remélték, hogy elmondhatják, hogy a jobb oldal is legalább hasonló, hanem mélyebb morális válságba került, és ezzel a saját hitelességi válságukról el tudják terelni a figyelmet. Nem ez következett be, azzal a gyors megoldással, amit Gábor említ, a jobb oldal többé nem vádolható, akármilyen szándékkal is, de nem vádolható morális válsággal. Ezzel szemben a fókusz ismét a bal oldalra kerül, amely ismét avval a gonddal küzd, amivel 2006 óta folyamatosan, és pedig, hogy ők nem merték ezt meglépni, ők nem merték Gyurcsány Ferencet lemondásra szólítani, és ettől a Gyurcsány korszaktól, mondom még egyszer Mesterházi Attila, még most hétvégén sem volt képes elhatárolódni.
Hogy mondjak még egy érvet, amit nagyon komoly évnek gondolok a demokratikus jogállam normális működése mellett. Van jelentősége annak, hogy intézmények beszélnek. Tehát beszélhet a magánember, és beszélhet az intézmény. A politikus lehet magánember, adott esetben nem mindig. Erről szól a miniszterelnök úrnak az állásfoglalása a kérdéssel kapcsolatban. Ő ebben a konfliktusban csak mint intézmény beszélhetett egy másik intézményről. És van jelentősége például a pénteki interjúnak, hogy akkor az intézmény képviselője, tehát a interjú elején, amikor elmondta, hogy mit várunk el egy köztársasági elnöktől, átadta a szót egy magánembernek, aki egy erkölcsi konfliktussal küzd. De azt gondolom, hogy ha ezek a átlépések világosak, és az intézmények tudnak beszélni, akkor az a demokratikus jogállam erejéről tesz tanúbizonyságot. Ma is egy intézmény szólalt meg, és hozott egy politikai döntést. És egy intézmény betöltéséről fogunk a politika eszközeivel jogállami keretek között dönteni. Azt hiszem, nem szabad ennek a jelentőségét lebecsülni.
Azért azt tegyük hozzá mindehez, hogy Schmidt Pál nem ismerte el azt, hogy ő hibát követett volna. Tehát itt mi most az elmúlt fél órában beszéltünk a morális válságról, illetve annak a megoldásáról, de ez alapvetően a bal oldalnak volt a nyelvezete, hogy egyáltalán morális válság van. A jobb oldal vezető politikusai ezt soha nem mondták ki, és Schmidt Pál is a mai beszédében kikérte magának ezt a vádat, és a becsülete helyreállításáról beszélt, becsületsértést feltételezve. Nem azt állította, hogy hibát követett volna el, amiért elnézést kér. Azért eközött van egy leheletnyi különbség. Talán úgy lenne precízebb leírni a helyzetet, hogy a jobb oldal nem következmények nélküli országot épít, hogy ezt a közkeletű tézist emlegetsük, azaz nem egy morális hibát ismert el a jobb oldal, hanem azt mondta, hogy ha egy ilyen helyzet kialakul, akkor ebben a helyzetben nem tartható az államfő, és ha nem is szólították fel a lemondásra, nem haragudtak majd rá, amikor ezt bejelentette.
Csak egy gondolat, hogy van jelentősége annak, még egyszer mondom, hogy a dolgok a helyüken vannak, tehát egy intézményi nyelven szólt, és lehet, hogy megvan a saját személyes értékítélete erről a kérdésről, ami akár lehet morális értékítélet is, de ez is egy önkorlátozás, hogy nem teszi meg, hogy ezt elmondja. És ugyanakkor az is a normalitás, vagy az egészségjele, hogy például a jobboldali politikai közösség meghatározó értelmiségi figurái és körei pedig úgy gondolták, hogy ők mint emberek, vagy akár egy sajátos intézmények, értelmiségi intézmények képviselői kifejezik morális felháborodásukat. Minden a helyén van, azt gondolom, hogy ez az egészségjele.
És ahhoz, hogy minden a helyén maradjon, szerintem elemzőknek viszont nem feladata, hogy bárki feje felett pálcát törjenek, vagy bárkit felszólítsanak lemondásra, vagy maradásra.
Rázágoson Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője és G. Fodor Gábor politológus, a Századvég Alapítvány igazgatója az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.